Én először is néhány szóban szeretném bemutatni a meghívottunkat, Kontra Miklóst, aki a Károli Gáspár Református Egyetem professzora, a Beregszászi Magyar Főiskola vendégprofesszora, korábban 25 éven át az MTA Nyelvtudományi Intézet élőnyelvi osztályának vezetője. Évtizedekig tanított a Szegedi Tudományi Egyetemen is, és 4 évig itt Debrecenben az egyetemen is, ahova egyébként diákévei is köthetők. Kontra Miklós a Kossuth Lajos Tudományegyetem angol-orosz szakán végzett 1974-ben. 78-81-ben az Amerikai Indiana Egyetem magyar lektora volt Bloomingtonban, 92-93-ban ugyanott Fulbright kutató, 95-96-ban a Michigani Állami Egyetemen ACLS ösztöndíjas, 2003-ban ugyanott Fulbright kutató. Tudományos közleményeinek száma meghaladja 250 tételt. Szerzője a Fejezetek a South Bendi Magyar Nyelvhasználatból című könyvnek 1990-ben, valamint társszerzője és szerkesztője a Tula Kecegárdán Kelyumet vidéki amerikai magyar szótár című enciklopedikus műnek 1995-ben. Szerkesztője a Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvűségről című könyvnek 1991-ben, továbbá a Magyar Nyelv a Kárpát-medencében a 20. század végén című könyvsorozatnak, aminek 1998 óta összesen 6 kötete jelent meg. Először a kárpátaljai, aztán sorrendben a vajdasági, szlovákiai, ausztriai és szlovéniai, horvátországi, továbbá az erdélyi, utóbbi évben az idén. 1995-ben társszerkesztője az International Journal of the Sociology of Language, Hungarian Sociolinguistics című számának. 2000-ben ő szerkesztette a Multilingua Language Contact in East Central Europe című tematikus számát. Szerkesztője, illetve főszerzője a Nyelv és Társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon című könyvnek 2003-ban, ami az MNSV, vagyis a Magyar Nemzeti Szociolingvisztikai Vizsgálat anyagát mutatja be. Nevéhez fűződik még a BUSZI, Budapesti Szociolingvisztikai Interjú és a SZÖSZI, Szögedi Szociolingvisztikai Interjú kutatások irányítása is. Társszerkesztője volt a Central European University Press-nél 1999-ben megjelenő Language, A Right and a Resource, Approaching Linguistic Human Rights című könyvnek. Olyan gyűjteményes kötetei jelentek meg, mint a Közérdekű Nyelvészet 1999-ben, a Hasznos Nyelvészet 2010-ben, és legutóbb a Felelős Nyelvészet 2019-ben. Számos tudományos díj tulajdonosa, mint például a Kritikusi Nívódíj az Akadémiai Kiadótól 1985-ben és az Ország László díj 2006-ban. Legutóbbi és legjelentősebb tüntetése a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztje 2017-ben, amit a magyar nyelvterület egészére kiterjedő szociolingvisztikai kutatások tudományos alapjának kidolgozása és megszervezés érdekében végzett jelentős munkája elismeréseként kapott. Kontra Miklós a közelmúltban ünnepelte 70. születésnapját, ez alkalomból is köszöntjük a rendezvényünkön, és örülünk, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mi Miklóssal a hétköznapokban tegeződünk, és abban maradtunk, hogy ezen most sem változtatunk, tehát nagy szeretettel üdvözöllek, Miklós! A beszélgetésünk témája a magyar szociolingvisztikai kutatások helyzete a határon innen és túl. Az amerikai Labovi szociolingvisztika alapelvének és módszertanának a hazai gyakorlatba való átültetésében neked meghatározó szerepet volt, és hát ez a meghatározó momentum, amivel tulajdonképpen ez az egész folyamat elkezdődött, nem is a határon innen volt, hanem a határon túl, mégpedig a tengeren túl. Egy korábbi interjútban azt mondtad, hogy te a szociolingvisztikával igazán a Bloomingtoni lektor éveid alatt ismerkedtél meg, és ott kezdődött a kutatói tevékenysége. Amit először szeretnék kérdezni, az az, hogy mi az a szociolingvisztikai ismeret, amit kifejezetten Amerikában tanultál meg, és hoztál haza a magyar szociolingvisztikába.
Köszönöm szépen a DAB nyelvészeinek, hogy meghívtak. Elég ritkán jutok én el a DAB-ba, és olyan öreg vagyok már, ezt nem mindenki tudja, hogy amikor én végeztem, jól mondta Krisztó, hogy 74-ben végeztem, akkor még nem is volt DAB. Tehát a Bolyai utca sokkal rövidebb volt, mint ma, és ott, ahol a DAB van, ott mi fociztunk. Krumpli földek voltak, és ott szerettünk focizni, hát ott is. Na jó, szóval köszönöm a DAB nyelvészének, hogy erre a beszélgetésre meg. Kezdjük onnan, hogy a magyar nyelvészetből még 1985-ben is hiányzott a szociolingvisztika. Az Akadémiai Nyelvtudományi Intézetből is teljesen hiányzott. Pedig akkor már 19 éve voltunk a túl, tulajdonképpen Labov a New York-i könyvének a megjelenésén. A brit Richard Hudson 1980-as a tankönyvében azt mondja, hogy hát van kétféle nyelvészet. Az egyik a Chomskyánus, ami asocial linguistics, és a másik a sociolinguistics. Hát 85-ben nálunk még az utóbbi hiányzott. Az előbbi az megvolt rendesen, de az utóbbi teljesen hiányzott. Mindaddig, amíg az intézet igazgatója Herman József meg nem hirdette, hogy meg kell teremteni a magyar szociolingvisztikai kutatásokat, és engem meghívott erre a programjára, hogy ezt csináljuk már együtt az intézetben. A 60-as évek közepéig, Labov színre lépéséig a kategórikus nyelvészet abszolút uralkodó volt. És akkor jött a kvantitatív szociolingvisztika, a nyelvi variabilitás vizsgálata, ami a társadalmat, a nyelvhasználó embereket nem kizárta, hanem programszerűen bevonta a vizsgálatokba. Fóna Gyiván Labovval majdnem egy időben ezt úgy fogalmazta meg, hogy a jelenben megfigyelhető mozgás, váltakozás, az időben lefolyó változás vetülete. Én gyakorlatilag mindent, ami szociolingvisztika, Amerikában ismertem meg, és ott tanultam meg úgy, ahogy. 78-tól 81-ig az Indiana University-n voltam magyar tanár és auditor. Ez volt a nyerő dolog. Auditornak hívták akkoriban azt a diákot, aki nem fizetett tandíjat, nekem nem is tellett volna rá, de 5 dollárért auditor lehetett, vagyis bejárhatott nyelvészeti órákra, csak nem szólalhatott meg, és a házi feladatát nem javították ki. De azért nagyon sokat lehetett így is tanulni, olcsó diákként. Én leginkább Alan Grimshaw-tól tanultam, de Albert Altman-tól is, mindazt, ami szociolingvisztikának volt nevezhető. Waldmannál már olvastuk 79-ben a Susan Gál Zsuzsa a híres felsőőri nyelvcseréről szóló könyvét például. És aztán olyan szerencsém volt, hogy egy Debrecenben megismert amerikai nyelvésszel, Harold Allennel is összefutottam egy konferencián. Harold Allen azért volt debreceni, mert olyan harmadéves korunkban, mondjuk 72-be, ő Fulbright professzor volt Magyarországon, az első a történelembe, és ő tartott nekünk egy amerikai angol kurzust. A Ellennel összefutottam, Ellen összehozott a diákjával, Mike Linnel, és ők aztán sokat segítettek már a Southbend-i kutatásba, úgyhogy jól indult igazán ez a dolog. Én Southbend jó voltából, ez egy észak-indiánai város, körülbelül akkora, mint Szeged, és ott sok magyar élt még akkor is. Hát elég sok mindent megtanultam, a terepmunkának a csínyát-bínyát megtanultam, hogy kell megtervezni egy ilyen kutatást, hogy kell az interjúkat megcsinálni, hogy kell egyáltalán a magnetofonnal bánni. Szóval 120 órányi fölvételt készítettem, aminek a nagyobbik része magyar volt, egy kisebb része, azért nem kicsi, pedig angol. Az angolt nem én csináltam, hanem Greg Naylor nevű barátom, akit kegyes csalásról úgy adtunk el az amerikai magyaroknak Southbendbe, hogy egy magyarul nem tudó magyarhoz viszont nagyon vonzódó, tehát magyar dolgok iránt érdeklődő a fiatal ember, aki hát most angolul csinálja az interjút magukkal, amit én magyarul csináltam, azt hogy megcsinálja angolul. No, az, ahogy tettem, 120 órányi fölvétellel, és 4 évig tartott ennek a lejegyzése és földolgozása.
Kérdeztetek még valamit esetleg Southbendről?
Kérdés.
A Suspendi interjúkban ugyanis volt egy másik hatalmas újítás. Azon túl, hogy a magyar nyelvészetben megjelent az amerikai magyarok nyelvhasználatának szociolingvisztikai vizsgálata, ami addig nem volt, nemzetközi értelemben is volt benne egy újítás. Az USA-ban, amennyire én tudom, akkor kezdenek el beszélni a near merger-ökről, vagyis a közel összeolvadásról. Ez a Tel Suspendi interjúban, mint vizsgálandó jelenség ott van, meg majd ott lesz később a buszi anyagában is. Véletlenül jött párhuzamosan ez az ötlet, és egy nagyon jó megérzés volt, hogy ezt kellene vizsgálni az amerikai magyarok nyelvében is, vagy hallottál az éppen akkor közbeszéd tárgyát képező, vagy induló közel összeolvadás kutatásokról, szóval hogyan került be ez az interjú anyagba?
Mindjárt megválaszolom, csak még a South Bend elejéhez, mondjuk 1984-hez, 85-höz hozzátartozik az, hogy a South Bend-i korpusz végül is a Stucky IBM 3031-es nagygépén készült. Ott rögzítettem, egy év minden éjszakáját bent töltöttem a Victor Hugo utcába, és négy embernek a jóvoltából ebből lett az első magyar elektronikus korpusz, beszédet tartalmazó korpusz. A négy ember sorrendben Papp Ferenc volt, debreceni tanárom, meg kollégám, és aztán a fiatalok, Kornay András, Kálmán László és Pajzs Júlia, akiknek a közreműködésével létrejött, mondom, az első magyar számítógépes beszéd korpusz. Na most a near merger az egy véletlen volt. Tulajdonképpen arról van szó, hogy South Bend-be nagyon sok nyugat-dülendi ember vándorolt be, és ebből adódott automatikusan, hogy az én vizsgálatomba a zárt E és a nyílt E bele fog kerülni, bele is került. 83-ban már tartottam Szombathelyen egy előadást, ahol azt a meglehetősen furcsa dolgot mutattam be, hogy kérem szépen, ezek a South Bendiek, ezek olyan emberek, akik produkálnak egy hantani különbséget, de azon kívül, hogy produkálják, hát nem igazán hallják. Szóval vannak beszélők, akik produkálnak valamit, például két különböző elvel ejtik azt a szót, hogy ment. Ő ment haza tegnap, nem pedig Júlcsi. Ez egy zárt és ment. És aztán azt mondják, hogy egy pohár sör néha életet ment, ez viszont egy nyílt és ment. És egy halástesztben nem hallják a két szó közti különbséget, egyformának ítélik őket, még a jelentésüket is egyformának vélik, ugyanakkor produkálják a különbséget. Ez megcáfolja ugye azt a közkeleti nézetet, hogy a fonológiai kontrasztok percepciója megelőzi a kontrasztok produkcióját. Amit én 83-ban bemutattam Szombathelyen, azt Labovék már 72-ben bemutatták, megírták, de egy nagyon nehezen hozzáférhető munkájukba, és én ezt nem is ismertem, csak sokkal később ismertem meg. Na most 92-ben volt nekem nagy szerencsém, amikor Fulbright ösztöndíja Bloomingtonban voltam, és elég közel Ann Arborban, Michiganben volt a következő N-Wave, New Wave Analyzing Variation, a kvantitatív szociolingvisztika legfontosabb éves konferenciája. Idején készítettem egy abstractet a near merger-ökről, és volt olyan szerencsém, hogy Dennis Preston barátom be is szuszakolt a programba, csak hát aztán az volt a bal szerencse ebbe a programba, hogy egy szép napon, nem tudom én, délután 1:30-kor az egyik előadó teremben, nevezzük ezt az A teremnek, én voltam az előadó, és ugyanakkor a B teremben pedig Bill Above volt az előadó, úgyhogy várható volt, hogy 100-ból 100-an oda fognak menni a Labovot hallgatni, és én pedig egyedül fogok előadni egy üres terembe. De ettől megriadtam egy kicsit. 5-6 embert rábeszéltem, hogy jöjjenek már az én előadásomra, Labovot még meghallgathatják máskor is, meg úgy is hallották már. És ez így lett. Nekem volt 6 fős közönségem, Labovnak volt 100 fős, és lement az előadásom a Near Merger-ről, és eléggé jól fogadták az előadást, úgyhogy aztán megírtam rendesen, elküldtem a Language Variation and Change-nek, és az 93-ban meg is jelent ott. Úgyhogy ez jól sikerült.
És akkor ennek az éppen akkor formálódó indirekt vizsgálati módszertanát sem ismerted még, amikor a South Bend interjúk mentek, tehát a felcserélési tesztet, az edzőtesztet, hanem mindent tulajdonképpen megérzésből csinálnál. Aha.
Hát a megérzés azért túlzás, de mondjuk így, hogy voltam annyira nem fafejű, hogy amikor összeállítottam a South Bend vizsgálatot, akkor azt egyből tudtam, hogy a produkciót és percepciót együtt kell vizsgálni. A zárt és nyílt ügyben is produkciót és percepciót együtt vizsgáltam. És utána jöttem rá végül is a South Bend-i, nem, a South Bend-i adatok alapján a Bloomingtoni könyvtárba jöttem rá, akkor már lehetett olvasni nyomtatott cikkeket Near Merger-ről. Hogy jó, akkor ez nekem itt megvan, csak jól össze kell rakni, és el kell mondani egy jó előadásba, ha tudom.
Ó, értem. És amikor hazatértél ezekkel az adatokkal, és elkezdted a hazai gyakorlatba átültetni azt, amit Amerikában tanultál, akkor például az indulásnál voltak olyan jellegű technikai nehézségek, hogy Magyarországon ebben az időszakban nem voltak adottak olyan technikai feltételek, amit mondjuk az USA-ban igen. Gondolok olyan egyszerű dolgokra, mint mondjuk egy jó minőségű hangfelvételt készítő hangfelvevő, ami majd olyan felvételeket tud csinálni, amivel akusztikai elemzés is lehetséges. Szóval hogy volt ez akkoriban? Voltak ezzel kapcsolatban nehézségek, és ha voltak, akkor hogy küzdöttél meg ezekkel a nehézségekkel az induláskor?
Hát ezt a mai fiatalok már nem igen hiszik el, mert nem is láttak olyan masinákat, amikkel mi dolgoztunk. Mondjuk azt, hogy 1981-ben Magyarországon egy teljesen hipermodern eszköznek számított az a Sanyo kazettás magnó, ami képes volt arra, aminek volt Q buttonja, ami képes volt arra, hogy hallgatom a szallagot, és megnyomom a Q buttont, és akkor az addig tekeri vissza a szallagot, amíg én nyomva tartom ezt a buttont. Ami nagyon jó, mert előtte csak azt lehetett csinálni, hogy az ember az orsós magnót elindította, aztán úgy gondolta, hogy ezt nem hallotta elég pontosan, na akkor megállítom az orsós magnót, visszatekerem az orsót, és akkor újra elindítom, csak ilyenkor mondjuk 1-2-3-4 mondattal is eltévedek, és nagyon nehezen jutok oda, ami tulajdonképpen vissza akarok hallgatni. Tehát a Q button az egy forradalmi újítás volt a visszahallgatásban, a lejegyzésben, és akkor már volt, hála Istennek volt Q button. Tehát a South Bend-i anyagok lejegyzése az ilyen okos orsós magnóval történt. Ez jó volt. Na most utána a ember elkészítette egy valamilyen kéziratot, akkor abból lett egy képirat, akkor közben újra hallgatta az egészet, és megpróbálta, hogy mondjam, felelősen lejegyezni azt, amit hallott. És akkor mi van? Akkor a végeredmény az, hogy van kérem szépen egy fél köbméternyi elég jó gépiratom. Na most mit tudok ezzel kezdeni? Hát nem sokat. A fél köbméternyi gépiratból akkor lett nyelvészetileg jól használható anyag, amikor a Stucky gépen lerögzítettem a gépiratot. Akkor aztán lett már végre egy olyan a számítógépes korpusz, amiben elég jól lehetett kereskedni. Ezt gyakorlatilag csak Pesten és csak az akadémia kötelékében lehetett megcsinálni. Ha ugyanezt Debrecenben kellett volna csinálni, reménytelen lett volna, mert a debreceni nagy számítógép és a statigép között fényévnyi különbségek voltak. Ott volt Papp Ferenc segítsége, de hát nem lyukkártyával dolgoztam már, hál' Istennek, hanem egy IBM nagy géppel. És akkor utána már jól ment a dolog, mert a hangfelvételek minősége nem volt nagyon rossz, és ha már ben voltam az intézetbe, és 85-ben bekerültem az intézetbe, akkor egészen közel volt a fonetikai osztály, hát a Szentháromság utcából kellett átmenni 150 métert, és ott voltak a tér másik oldalán a fonetikusaink. Úgyhogy ez jó volt, és volt egy olyan, hogy Soros Alapítvány, tulajdonképpen hivatalosan akkor úgy hívták, hogy MTA Soros Alapítvány, és az ő jó voltuk aztán már a Budapesti Szociolingvisztikai Interjúhoz az akkori világ legjobb magnóit és legjobb lejegyző magnóit tudtuk használni. Ennyi röviden.
Értem. Ugyanezt kérdezem most, csak a módszertan szempontjából, hogy mennyire ment gördülékenyen az amerikai szociolingvisztikai módszertannak a hazai gyakorlatba ültetése, akkor, amikor nagy feladatot kaptál 1985-ben Hermantól, nevezetesen azt, hogy az élőnyelvi osztályt vezest, és azzal a szlogennel, hogy teremts meg a magyar szociolingvisztikát. Ennek jól sikerült főpróbája volt az MNSZV, a Magyar Nemzeti Szociolingvisztikai Vizsgálat, illetve a BUSZI, a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú, de mennyire mentek ezek kezdetben gördülékenyen a módszertan szempontjából?
Hát a módszertant, azt mondjuk a BUSZI módszertanát, azt nekünk ki kellett dolgozni. Ez volt a BUSZI 2, egy évig csináltunk 50 interjút, és elkezdtük rögtön a földolgozást. A MNSZV, a nagy országos kérdőjéves vizsgálat és a budapesti magnós vizsgálat tulajdonképpen párhuzamosan zajlottak minden szempontból. És hát az MNSZV csak úgy tudott megszületni, ugye, hogy a mi intézetünk és a tömegkommunikációs kutatóközpont teljes együttműködését sikerült létrehozni, és így aztán jóba keveredtünk a szociológusokkal, elsősorban Angelos Roberttel, Tardos Roberttel és Teresnyi Tamással, és az ő révükön csinálhattunk egy országos reprezentatív vizsgálatot, ami hát nagyon jó volt, hogy létrejött, mert se előtte, se azóta senki soha nem csinált ilyen vizsgálatot. Ennek következtében olyan dolgokat tudtunk kutatni és megállapítani a magyar nyelvhasználatról, amit soha senki korábban nem tudott. Hát ezt a szociológusoknak köszönhetjük leginkább. Nem volt ez tulajdonképpen nehéz. Volt, hogy mondjam, szájhúzás. Tehát elég sok vezető nyelvész nem kedvelte azt, amit mi csinálunk, de Herman támogatásával ezeket a kevéssé támogató a eseményeket vagy hangulatokat azért sikerült legyőzni, mondjuk így.
És hát ez mind a kettő, az MNSZV meg a BUSZ is egy jól sikerült főpróba volt és újdonságot hozott. Utána jött a SZÖSZI, a Szögedi Szociolingvisztikai Interjú, Németh Miklóssal és Sinkovics Balázssal együtt. Ez megint csak hatalmas újdonság volt, mert a labovi városi dialektológia jelent meg gyakorlatilag a magyar szociolingvisztikában. A SZÖSZI-nek a célkitűzésében pedig nem véletlenül szerepelt is a egyik célkitűzésként a buszival való összevethetőség, ami ugye a szociolingvisztikai mérésmódszertanban nagyon fontos. Hogy látod utólag most, hogy már mind a két mérésnek az anyaga megvan, föl van véve, mennyire vethető össze egymással a buszi és a szöszi anyaga?
Nagyon. Hát ezt nem akarok lottózni, de hogyha leülnék és elkezdenénk szisztematikusan nézni, hogy mit lehet összevetni, és mit nem, valószínűleg 70% körül lenne az összevethetőség. Tehát a buszi is városi dialektológia volt, csak nagyobb város, mint Szeged. Egy csomó dolog összevethető. Hát vegyük azt, hogy ha valakit érdekel az, hogy hogyan alakulnak a magyar beszélgetések egy kevéssé ismerős páros esetén, ugye van a interjúkészítő nyelvész, és van a vadidegen adatközlő. Vagy majdnem vadidegen adatközlő. Hát lehet, hogy a interjúkészítő nyelvész már másodszor találkozott az adatközlővel, amikor az interjút készítette. Hogy egy ilyen felállásban hogy alakulnak a magyar beszélgetések, azt több száz órában lehet vizsgálni budapesti anyagon, és már nem is emlékszem, hogy hány, de messze 100 fölött lehet a Szöszinek is, a szögedi szociolingvisztika interjú felvételeinek is a terjedelme. Tehát beszélgetéseket is minden beszélgetésben lehet vizsgálni. Tessék, ott van. Ha mi Budapesten néztük a zárt-e, nyílt-e kérdését, amit sokan nem is értettek, hogy miért szórakozunk mi ezzel pont Pesten, ahol állítólag ilyen nincs is. Hát Szegeden se voltunk teljesen süketek erre, tehát ott is meg lehet nézegetni ezeket a, ha úgy tetszik, majdnem összeolvadásokat is. Ha valakit érdekel a Baban kérdése, akkor hajrá! A busziban is megvizsgálhatja, és a Szösziben is megvizsgálhatja. Nekem az a hipotézisem, hogy valószínűleg tök egyforma lesz a Baban használata, a Szösziben is, és a busziban is. És nagyon sok mindent meg lehet nézni, ami itt is, ott is szerepelt, és hát végig a Szöszi kérdőív összeállításakor és a próba kérdőívekkor, hát nekem végig ott volt a buszi tapasztalatom.
Igen, mindenképpen. Ha már a Szösziről beszélünk, akkor amikor a Szöszi kötetet én olvastam, valami nagyon megragadta a figyelmem, ami módszertani szempontból szerintem nagyon érdekes. A Szösziben őzőterep munkásokat alkalmaztatok, akiket kifejezetten arra kértetek, hogy özve saját anyanyelvjárásokat használva vezessék az interjút, mert talán így az öző adatközlők, öző nyelvváltozata könnyebben előjön. Az interjúk tanúsága szerint viszont volt néhány adatközlő, aki erre felfigyelt és ezt meg is jegyezte, és hát lehettek többen is. Ezután azt írjátok a kötetben, idézem, hogy talán jobb stratégia lett volna, ha csak a kapcsolatfelvétel után, az interjú elején tér át a terepmunkás fokozatosan őző változatra. Szegeden ugyanis elég szokatlan, ha ismeretlen embert valaki, különösen egyetemi ember, jelen esetben 20-as évei elején járó nő özve szólít meg. Mit gondolsz, mi lett volna, ha a szegedi interjúban nem az özőnyelv változatát használja az adott terepmunkás, vagy ahogy írtátok, fokozatosan tér csak át az özőnyelv változatára? Szóval, mekkora lehet ennek a hatása a felvett adatokra, a nyelvváltozat megválasztásának? Hogy csinálnátok most az interjút, ha most csinálnátok?
Ez egy jó nagy kérdés. Ugye az a probléma, kérem szépen, hogy az őzni tudó szegediek, azok mind kettős nyelvűek. Tudnak ővel beszélni is, meg elvel is, pestiesen. És ami nagyon nagy baj a mi szempontunkból, hogy hibátlanul fel tudják mérni, hogy kivel, mikor, hogy beszéljenek. Tehát várhatóan a mi adatközlőnket ismeretlen, most látom másodszor életembe, biztosan, hogy biztos, úgy beszélek vele, ahogy illik, tehát pestiesen. Ebbe a helyzetbe került volna a mi adatközlőnk. Úgyhogy mi eljátszottuk azt, hogy az első pillanattól az utolsóig a terepmunkásaink őzve beszélnek, és szisztematikusan, teljesen hibátlanul hozzák a saját anyanyelvjárásukat. Nos, hogy mit csinálnánk máshogy? Lehet, hogy ugye, amit beleértünk, hogy ez máshogy is meg lehetett volna próbálni, megpróbálnánk. Most egy ilyen terepkutatásban az a baj, hogy egy ideig lehet próbálkozni, egy ideig lehet próbálgatni a különböző eszközöket, de egyszer csak aztán el kell kezdeni, nincs mese, meg kell csinálni, mert erre van a szerződés. Nekünk nem volt annyi időnk, hogy kipróbáljunk különböző a játékokat. Meg nem is nagyon gondoltuk, hogy ez nem fog működni. Hát nekem nagyon, hogy is mondjam, emberpróbáló élményem volt, az, amikor egyszer mondjuk már 60 interjú után mentünk át autóval a Szegedi hídon, a Belvárosi hídon, a Bagi Anita vezette a saját autóját, és azt mondja nekem, hogy te Miklós, nem is tudod, hogy milyen borzalmas helyzetekbe hozol engem. Hát miért? Hát mert az a parancs, ugye, hogy a csöngetéstől a távozásig végig ővel kell beszélni, és elég sokan vannak ilyen nagy önbizalommal ellátott emberek az adatközlőim között, akik aztán nem rejtik véka alá azt, hogy hát hogy lehet valaki ilyen bunkó, hogy így beszél, mint én, ugye, hogy nem is biztos, hogy egyetemista. Lehet, hogy csak buli ez az egyetemi pecsétes papír, amivel ő bemutatkozott itt. Aztán úgy beszélnek veled, hogy az interjú végére 15 centivel lemegy a testmagasságod. Hát ez poénból ugye úgy lehet megfogalmazni szociolingvista módon, hogy az adatközlő hatása a terepmunkás testmagasságára. De ez nem kis probléma. Úgyhogy ha most újra kezdenénk egy szoszit, akkor nagyon kipróbálnánk sok mindent, amit korábban nem próbáltunk ki, és több olyat csinálnánk, amit keveset csináltunk a szoszi alatt. Egész pontosan normális szögedi beszéd fölvételt, ahol amennyire lehet a megfigyelői paradoxont az ember kikapcsolja. Ennek az egyik legjobb megvalósítása az volt, amikor kimentünk Szikáncsra egyszer. Na most, ha megkérdeznénk azt a 60 embert, hogy ki tudja, hol van Szikáncs, akkor nagyon kevesen tudnák, úgyhogy elárulom. Hódmezővásárhely egyik része. Ilyen falusias rész. Elmentünk Szikáncsra egyszer, és megint csak Anita jó voltából, reggeltől estig végig részt vettünk egy disznóölésen, és közben állandóan ment a magnó. Tehát tessék azt elképzelni, hogy mondjuk itt van egy nagy asztal, és ott már zajlik a disznó földolgozása, és 5-6-7-en akárhányan állják körül az asztalt és dolgoznak, és a fejük fölött lóg egy mikrofon, de azt ők nem is tudják, vagy ha tudják, nem érdekli őket. Ők végzik a dolgukat. És ebből lesz egy jó fölvétel, lett egy jó fölvétel. Tehát az ilyen normális fölvételek gyakorlatilag hiányoznak a busziból is, meg a szösziből is, vagy alig van, és ha van, akkor se jut idő sajnos a lóhalálában a project és a terminusok és a mindenféle beszámoló írási kötelezettségek között. Sajnos a normális beszélgetések földolgozására még nem jutott idő, de a következő ilyen menetben, ha nyerünk, akkor megcsináljuk. Azért mondom, ha nyerünk, mert azért Magyarországon élünk, ezt ne felejtsük el. Hát a szöszit azért tudtuk megcsinálni, mert kaptunk egy otkát rá. És az otka beszámolót, amit a zárójelentést megírtunk, azt magasan értékelték, a legjobb jegyet kaptuk. Na, erre fölelkesedve rögtön beadtuk az otka folytatását, az pedig ugyanez a társaság, az Országos Tudományos Kutatási Alap elmaszelte. Nem gondolták, hogy, ezt kutat, hogy erre a kutatásra pénzt kell adni, úgyhogy azóta is várjuk a jó szerencsét. De azért meg azt hiszem a kérdést.
Igen, igen, és szerintem tanulságos volt ez így az özőterep munkással. Említetted itt az előbb, hogy ha nyerünk, akkor megcsináljuk. Hát én azt írtam ide magamnak éppen következő kérdésnek, hogy mi lesz, vagy lehetne a sorban a következő szívégű projekt a buszé meg a szöszi után, és miért?
Kérem szépen, a dabosok Debrecenbe figyeljék meg, amit mondok. Tessék csinálni egy debreceni szociolingvisztikai interjút, de párhuzamosan egy nagyváradival. Tehát együtt kell a nagyváradit és a debrecenit megtervezni, és utána együtt kell megcsinálni. És aztán utána lehet hosszú ideig feldolgozni. Ez az első javaslatom. Mondjuk, ha nem lenne covidos idő, meg egyéb bajok is vannak bőven, akkor én belevágnék egy beregszászi szociolingvisztikai interjúba is, de egyelőre nem látszik túl hamarinak. És akkor mondok még egyet. Van ez a Duna nevű folyó, és van annak a jobb partján egy magyarországi komárom, ezt hívhatjuk úgy, hogy Dél-Komárom, és van a bal partján egy szlovákiai komárom, ez az igazi komárom, ez mondjuk Észak-Komárom. Hát egy komáromi szociolingvisztikai interjúvizsgálat is nagyon, okos dolog lenne, ha megcsinálnák az ottaniak.
Egy picit beszéljünk még a határon túlélő magyarok nyelvéről, mert ennek a szociolingvisztikai vizsgálatában szintén meghatározó részt vállaltál. Ezzel kapcsolatban 98-ban sorozat szerkesztőként azt írtad, hogy tabut feszeget és mélykasba nyúl, aki a kisebbségben élő magyarok nyelvét kutatja a 20. század utolsó évtizedében. Most pedig 2020-ban a legújabb 6. kötetben azt írtad, hogy azóta eltelt 22 év, és sok minden megváltozott. Megszűnt a magyar nyelvészeti kutatások egyik tabuja. A kétnyelvű magyarokat az egynyelvűek mércéjével méricskélő magyar nyelvművelés és iskolai gyakorlat teret veszített, bár a lehetségesnél és kívánatosnál kisebb mértékben. Hát ha ez a lehetségesnél és kívánatosnál kisebb mérték, akkor szerinted milyen teendők vannak még, amik nagyon-nagyon fontosak lennének a határon túli magyarok nyelvének ügyében?
Hát akkor kezdjük az oktatással. Ez egészen furcsa dolog. Ha megnézzük a szomszédos országok a közoktatásának a magyar nyelvi komponensét, és elsősorban a magyar könyvekről van szó, de nem csak azokról, akkor itt van minden. Kérem szépen, van egy olyan ország, amit úgy hívnak, hogy Ukrajna, ebben van egy kárpátaljai megye, és a kárpátaljai a magyar tanítás az sokkal-sokkal jobb, mint a magyarországi. Ugyanilyen jó az erdélyi, az erdélyi magyar könyvek most Kádár Edit és munkatársai jó voltából nagyon jók, összehasonlíthatatlan jobbak, mint bármi hasonló termék Magyarországon. Ha már Kádár Edit mondom, akkor ne felejtsük el Beregszászi Anikót, neki köszönhető elsősorban a beregszászi a jó közoktatásbeli magyar tanítás. És hát ehhez képest borzalmas az, ami Szlovákiában van, és föltehetőleg ennek most nem néztem utána rendesen utóbb, de hát föltehetőleg Vajdaságban sem nagyon jó helyzet. Hát egyszerűen arra van szó, hogy az oktatásban vagy tudomásul veszik a tananyag írók és a tanárok és a tanárképzők és mindenki, hogy a kétnyelvű ember az nem egynyelvű, akkor ha ezt nem veszi tudomásul, akkor tragédia van. Ha tudomásul veszi, akkor pedig kinyílik előtte a világ, csinálhat olyan iskolai anyanyelvi nevelést, aminek következtében mindenki jól fogja és otthon fogja érezni magát. Ez röviden a oktatási része. Na most jó. Akkor vegyük a... Van még két mondat, dom. Ne tessék belém folytani.
Bocsánat.
Általában a határon túli ügyekben nagyon fontos a közvélekedés alakítása, a közvélekedés formálása. A közvélekedés minden körülöttünk levő országban nagyon rossz, nagyon purista. Általában úgy tudják politikusok, újságírók, papok és tanárok, tanítók is, hogy az ő nyelvük romlott, az ő nyelvük tele van fránya, román és egyéb idegen szavakkal, és ez annyira borzalmas, hogy itt most már nem csak vészharangot kell kongatni, hanem tulajdonképpen a nemzet halál is már itt leselkedik. Most egy kicsit karikírozom csak a dolgot, nem nagyon. Ez igen borzalmas dolog. A közművelkedés, és hát ha úgy tetszik, a határon túli magyar tanító és tanárképzés átalakítása, az egy hosszú és komolyan veendő dolog, és ez nem nagyon halad. Mondanám azt, hogy például nagyon kevés az olyan kiváló ismeretterjesztő műsor, mint amilyen volt a Pátria Rádió. Pátria Rádió Pozsonyban van. A Jaffás és a Kofolás című 30 sok részből álló műsora, ez 2 évvel ezelőtt futott, Kerényi Györgynek és Sisnyei Tóth Ildikónak köszönhetően. Ez nagyon jó és nagyon magas színvonalú ismeretterjesztés. De csak egy ilyen van. Sehol máshol nincs ilyen, pedig lehetne. Végül még a nyelvi jogokkal is kell egy szót, nyelvi jogokról is kell szólni egy szót vagy kettőt. Nem állunk jól. Először is nagyon nagy baj az, hogy nem ismerek olyan pártot, se Magyarországon, se a környező országban, ahol annak a pártnak lenne legalább egy értelmes nyelvi szakértője. Nincs. Úgy gondolják a politikusok, hogy ők eleget tudnak a nyelvről ahhoz, hogy minden ügyet elintézzenek. Abszolút nem így van. Nem tudnak eleget, nagyon keveset tudnak, amit tudnak, azt is rosszul tudják, és ennek következtében hát alakul úgy a nyelvpolitika, ahogy alakul. Készítenek egyáltalán tájékoztató anyagokat? Hát most már igen, de nem eleget, és nem elég jót. Tehát a határon túli ügyekben sokkal több tájékoztató anyagra is szükség lenne, és sokkal jobb tájékoztató anyagra is szükség lenne. Ami van, az sajnos nem elég jó, mondom én, innen Magyarországról, ha úgy tetszik, a magyar világ közepéről. Na ennyi.
Értem. És általában véve, nem az eredmények hasznosulását tekintve, vagy csak a határon túli magyarok nyelvének ügyéről beszélve, hanem általában véve, milyen kutatási hiányfoltok vannak még szerinted a magyar szociolingvisztikában? Azt is kérdezhetném, hogy milyen témaválasztási ötleteket adnál a fiatalabb kutatóknak? Milyen űröket töltsenek be?
Hát kérem szépen, először is nincsenek, vagy alig vannak, hát kettőről tudok csak, VARB rule elemzések. A VARB rule az a variable rule analysis lenne. A világ ezzel tele van, és Magyarország intakt. Nagyon sok VARB rule elemzést lehetne készíteni a busziból is, és a szociból is, meg egy új ember megcsinálhatná a saját kutatását. A dolog lényege az, hogy azt, hogy például, hogy a magyar beszédben a ban ragok ennyiét, tehát ami az írásban ban-ben, hogy a beszédben ezt az ennet csak az esetek egyharmadába ejtjük ki, ezt a legutóbbi időkig nem is tudtuk. De hogy mikor ejtjük ki, azt most se tudjuk. Varbul elemzés, bandben varbul elemzések nem készültek. Készülhetnének, de nincsenek. Ez egy ilyen dolog. Aztán mondok egy másikat, ami hát még nagyobb féloldalság. A főmondandóm az, hogy a szociolingvisztikai és a formális nyelvészeti elemzéseknek együtt kéne futni. Az a jó világ, az a jó nyelvészet, ahol a formális elemzések és a szociolingvisztika együtt mennek, összedolgoznak. Vegyük azt a sláger témát a magyarban, hogy hát mi van az olyan szavakkal, mint a sláger, meg a férfi, férfival, férfivel, slágerek, slágerok. Tehát vannak ezek a váltakozó tudalékosú szavaink. És ennek a kutatási, hogy mondjam, történetét Én eléggé figyelmel kísértem, mert a 80-as évek elején a Debrecenben csináltam olyan kérdőíves vizsgálatokat az amerikai Kathy Ringennel, ami újat hozott akkor empirikus adatokat, újat hozott a magárhangzó harmóniánk vizsgálatába. Aztán ilyet mások is csináltak később, és aztán a különböző elemzéseknek reneszánsza is lett, és még ez tart a mai napig, ez a reneszánsz. Most már nem olyan elicitációs vizsgálatokat csinálnak a magánhangzó harmóniánkkal foglalkozók, mint az előtt, hanem most rámentek ugye a nagy számítógépre, és nagy big data van, és az internetről gyűjtik tonna szám az adatokat, hatalmas vizsgálatok zajlanak, de semmit nem tudunk a mai napig se a magyar beszédről. Semmit nem tudunk arról, hogy ezek a ingadozó toldalékolású szavaink hogy működnek, hogy toldalékolódnak a magyar beszédben. Nincs beszédvizsgálat, pedig lehetne, de nincs. Na most ugye azt azért nem gondolhatjuk komolyan, hogy a internetes big data-ból meg lehet tudni azt, hogy mi van a magyar beszédben. Abszolút nem lehet megtudni. Tehát itt van egy nagyon nagy féloldalság, amit nem lenne túl nehéz elkezdeni megszüntetni. Úgyhogy ezt például energikus és újat kutatni akaró fiataloknak szívesen ajánlanám. Magyar váltakozó toldalékulású szavak a beszédben. Nem az élettelen halott számítógépen, hanem a beszédben.
Jó. Hát vége közelünk ennek a rendezvénynek vagy alkalomnak, úgyhogy én egyetlen gondolattal, illetve kérdéssel készültem még. Labov 1987-ben írt egy esszét arról, hogy hogyan és miért lett nyelvész. Ez 10 évvel később frissítve tette közzé. Ekkor a nyelvészeti tevékenysége kapcsán azt írja, hogy, idézem, ha 70 éves leszel, és visszatekintve nem érzed úgy, hogy elvesztegetted az idődet, akkor sikeresnek mondhatod magad. Ezúttal te ünnepled a 70. születésnapod. Visszatekintve, téged mi motivált leginkább abban, hogy nyelvész lettél, és hogy nyelvészként dolgozol?
Jajaj, köszönöm. Hát én véletlenül lettem nyelvész. Én kézilabdáztam a Fradiba, és 1968-ban meg is nyertük az országos ifjúsági bajnokságot, éppen Debrecenbe. Csak akkor azt úgy hívták, hogy országos ifjúsági kupa. De nagyon szerettem volna a TF-re menni, a testnevelési főiskolára. Tehát elég hamar kiderült, hogy erre semmi esélyem, mert például a tornából nem tudtam volna a fölvételén a kettest se hozni. És akkor hát kínomban, hogy mégse a TF nem megy, hát mit lehetne csinálni. Megnéztem az iskolai bizonyítványomat, és úgy tűnt, hogy oroszból és angolból tudok 10 pontot vinni. Ez volt a maximum, amit lehetett akkor egyetemi fölvételire az iskolából vinni. Úgyhogy jelentkeztem orosz-angolra. Debrecenben az angol leíró nyelvtan volt a kedvenc tantárgyam, Józsefnek és Korponei Bélának köszönhetően. Aztán utána, amikor végeztem, elkerültem a Jatér, a Tegedre, ott már tanítottam is angol leíró nyelvtant egy kicsit. Akkor, amikor Bloomingtonba kerültem magyar lektornak 78-ba, akkor ott megnyílt előttem a világ. És akkor utána már minden nagyon jól ment, különösen amikor 85-ben bekerültem a Nyelvtudományi Intézetbe. Szóval úgy van ez, hogy én azt csinálom, ez a Labov egy az egyben, hogy azt csinálom, amit szeretek csinálni, és ebből még úgy, ahogy meg is tudok élni. Labovnál ez úgy jött ki, hogy azt mondták az embereknek, hogy maga abból él, hogy velem beszélget? Igen, kérem, én nagyon szeretek emberekkel beszélgetni, és magával is ezért jól esik beszélgetni, és ezért még meg is fizetnek. Úgyhogy ez nekem bejött. De azért, hogyha valaki most azt mondja, hogy jó, ezt fogom lemásolni, akkor ne higgyen nekem. Neki, ha most kezdi, nem biztos, hogy be fog jönni Magyarországon. Ez a válasz.
Minden esetre te azt csinálod, amit szeretsz, és ezt sikerrel csinálod. Én pedig köszönöm szépen a beszélgetést, és azt, hogy itt voltál velünk, de még ezzel nincsen teljesen vége mindennek, hiszen most a közönségnek van alkalma arra, hogy kérdezzen. Úgyhogy én átadom a szót a közönségnek.
Nagyon örülök, hogy hallhattam Kontra tanár úrnak a meséjét. És egy pontján a beszélgetésnek azt mondtad, Miklós, hogy az lenne jó, hogyha a formális nyelvészet és a szociolingvisztika, hát hogy összedolgoznának. És akkor eszembe jutott egy emlék, amikor még a Nyelvtudományi Intézetben, a Szentháromság utcában volt egy beszélgetés, melynek te voltál az egyik résztvevője, és akkor a generatív nyelvészek közül voltak ott még más beszélgető felek. És hát csak amennyire visszaemlékszem, csak nagyon-nagyon néhány pont volt, amiben sikerült egyetérteni. Azért nagyon látszott, hogy két különböző világról van itt szó. És a kérdésem most az lenne, hogy hogy látod ennyi év elteltével ma jelenleg? Van-e valami közeledés a mondjuk a formális nyelvészet és akkor egy kicsit tágabban fogalmazok, nem csak a nyelv, nem csak a szociolingvisztika, hanem a nyelvhasználattal foglalkozó tudományterületek között.
Köszönöm szépen. Aki nem volt ott, és elég sokan nem voltak, ez a dolog, ez 1997-ben történt. A Karmelita Kolostor harmadik emeleti könyvtár termébe. Akkoriban szokásban volt az intézetben az, hogy megkértek egy-egy embert néha, hogy valami nagy előadást tartson, és a nagy előadásnak az volt a koreográfiája, hogy az előadóhoz szerveztek egy vitapartnert. Az előadást elkészítette az ember előre, és akkor két héttel előtte megkapta a vitapartner, és akkor még ketten kiálltak. Itt úgy volt, hogy én egy adatkrízis a nyelvészetben című előadást tartottam, de nem tudom kimondani, mert a végén az volt, hogy zárójel, kérdőjel, zárójel. És Ródi Misi volt a vitapartnerem, hogy így mondjam. És hát alig értettünk valamibe egyet, ez biztos. Ezt a közönség látta is. A legpontosabban Bezecki Gábor barátom fogalmazta meg a dolgot, elég el volt keseredve. Azt mondja, hogy hát ha ez így megy tovább, akkor lesz egy nyelvészet 1, a kontraféle, és egy nyelvészet 2, a Brody féle. És erre a Brody Misi azt mondta, hogy na is, ez 97 Magyarország. Na most, nem sokkal később, szerintem, most nem néztem ennek utána, szerintem már 5-6 évvel később, de 10 évvel később biztos, hogy már a language-ben már voltak olyan nagy tanulmányok, amit egy formális nyelvész és egy szociolingvista együtt. A Rickford például, már nem tudom kivel, a Stanfordi páros. Azóta több ilyet olvastam én is, láttam is, a nyugaton. Tehát megint az a helyzet, hogy Bécstől nyugatra más a világ, mint Bécstől keletre. A formális nyelvészek között elég sokan, értékén becsülik a kvantitatív szociolingvistákat. És ez fordítva is itt van. A Magyarországon ennek én nyomát nem látom. Ez a baj. Nyomát nem látom. Tehát, hogy mondjam, az amerikaiak iránti sznobizmusból is már ott kéne tartanunk, hogy már itt is van ilyen tanulmány, de én ilyet még nem láttam. Enélkül ez a válaszom.
Köszönöm.
Jó.
Esetleg bennem fölmerült egy olyan kérdés, hogy említette tanár úr, hogy a magyar politikai életben egyik oldal sem volt különösebben vevő soha a nyelvészeti igényes, tudományos igényességű nyelvészetre. Ez vajon miért lehet ez? Csak szimpla nagyképűség, tudatlanság, rossz indulat, mi lehet e mögött? Vagyis esetleg vannak-e, vagy voltak-e valaha biztató kezdeményezések ilyen tekintetben?
A biztató kezdeményezésre én nem emlékszem, lehet, hogy más igen. Alapvetően az a baj, hogy a politikus azt hiszi, hogy ő a nyelvről mindent tud, amit tudni érdemes. A politikus ugye ért a focihoz nagyon, ért az oktatáshoz nagyon, és megtapasztaltuk sajnos, hogy a nyelvhez is tökéletesen ért, mert ő neki nincs szüksége nyelvészeti szaktudásra. Ez egy alapvető baj. A másik az, hogy a politikus azért érzékeny a tömeghez való szólásra. Most próbálok finoman fogalmazni. És amikor azt érzi, vagy tudja, hogy édes anyanyelvünk nagyon szent dolog, amikor azt érzi és tudja, hogy az angol szavak nem csak elrontják a mi édes anyanyelvünket, hanem hova tovább már veszélyeztetik a létünket is, akkor erre azért alkalmas a politikus, hogy ilyenkor mondjuk fogalmazzon meg egy törvényt, és azt a törvényt fogadtassa el a parlamentbe. Whitefield-ek tudják, hogy most a 2001-es hosszú nevű törvényre gondolok, amiben a legfragikusabb volt, hogy akkor még 380 fős magyar parlamentből 360-an megszavazták. Jobbról, balról, minden irányból. Azt a teljesen kártékony, ostoba és szakmailag leírhatatlanul rossz törvényt. Na most alapvetően az a baj, hogy nem tudják a politikusok, hogy nekik szükségük lenne a nyelvészeti szakértői munkára. Egy helyen van valami nyoma talán annak, hogy ezt úgy tudni vélik valamelyest, ez a tömegmanipuláció, de sehol máshol. Tehát közoktatásban például semmi. Igazságügyben semmi. Nincsen Magyarországon gyakorlatilag igazságügyi nyelvészet. Kivéve a Miskolci jogi karnak egy-két munkáját és egy-két emberét. De hát nagyon nagy szükség lenne rá, hogy legyen. És hogy a nagyon rosszul megfogalmazott törvényeket már egy magyarul értő és tudó, és fogalmazni is tudó emberrel is, mondjuk egy nyelvésszel együtt próbálják tető alá hozni. Úgyhogy egyszerűen nem tudja a politikus, hogy szüksége lenne rá. Megint, hogy jót mondjak róluk, 2009-ben valami hihetetlen dolog történt, látom Nagy Zoltán tanár úrnak a kérdését, mindjárt olvasom. 2009-ben volt egy jó dolog. Na, 2009-ben átment a parlamenten egy jól megfogalmazott magyar jelnyelvi törvény. Ezt a mi munkatársainknak köszönheti az ország. Ott sikerült egyszer valami jót csinálni, amit a politikusoknak is eladtak, sikerült eladni, és ami tényleg jó dolog volt. Na, de lenne még nagyon sok hasonló ügy, amiben semmi nincsen. Jó, elég ez választam?
Hát még lenne van kérdésem, de nem akarom a feltartani, mert itt közben a Bádi Nagy Zoltánnak a... Szerintem, most jöjjön ő, és aztán esetleg, hogyha még lesz idő, akkor még kérdezek.
Na, nézzük, én láttam egy pillanat.
Felolvassuk, mi vagy?
Tessék felolvasni, mert...
Jó, tehát a kérdés, akkor most így a... Szó szerint olvasom. Miklós, te egyszer adtál nekem egy cikket arról, hogy az elszakított magyarság, ezek talán az erdélyiek, vagy talán éppen a székelyek voltak, tehát az ő használatukban a helyes nyelvhasználathoz elutasítóan viszonyul a hazai közvélemény. Feldolgozta ezt az indítatásodra esetleg valaki, vagy éppen te szisztematikusan. Például a székely számára az ilyen szenvedő szerkezet éppen le volt a műve, amikor ez... Jó, és ellenben az anyaországbeli magyar tanár viszont azonnal azzal csúfolja, hogy igen, és a macska fel van mászva a fára.
Igen. Itt a vége? Jó.
Igen, igen.
Az a válasz, hogy sajnos nem. Most ez is ugye milyen ország? Mert rég magyar nyelvészeti doktori disszertációkat kellett volna írni ilyen ügyekben. Egy darabról nem tudok. Cikkről sem nagyon tudok. Kutatásról nem. Tudjuk anekdotikus szinten, ki a mindennapi tapasztalatából. Bocsánat, meg tudjuk, amikor erdélyekkel beszélgetünk, hogy hát Magyarországra ciki átmenni, mert ott minden olyan, annyi okos ember van, hogy nem igaz, és marha jól tudnak magyarul, és kisütik, hogy mi nem tudunk, és akkor mondják a történeteiket. Rendes, szisztematikus kutatás sajnos nem történt. Össze tudjuk rakni a tapasztalatunkat. Hát ez is ugye milyen ország vagyunk. 1991-ben megjelent egy rövid cikk a régióban, a régió akkor induló folyóirat volt, Barta Csilla írta, aki úgy jött erre az ötletre, hogy éppen ömlöttek 10 000-ével az erdélyi magyarok Magyarországra, és kimentünk ketten egy Rákos Szent Mihály, valami ilyen messze levő, ilyen menekült táborba, és akkor Csillának én mondtam, hogy próbáljál itt az emberekkel kapcsolatot teremteni, és aztán utána, amikor már megérkeztek Magyarországra, és már van valami állásuk, meg van valami fedél a fejük fölött, keresd meg őket újra, és akkor csinálj interjúkat, stb. Ebből lett egy cikk, az a címe, hogy erdélyi magyar nyelvi viszontagságok, hogy valami hasonló, tessék megnézni a régióba. De nem tudok róla, hogy lett volna hasonló kutatás. Pedig nagyon is kellene. Lehetne persze a másik oldalt is nézni. Ez meg ugye a kolozsváriaknak egy hiányossága, hogy miért nem nézzük meg ezt a másik oldalról. Tehát sok érdekes dolgot, és olyat, aminek olyan szempontból haszna lehetne, hogy kérem szépen tananyagot lehetne abból csinálni, hogy a jó szándékú, ám de nagyon tudatlan magyar tanítónő és tanár úr az erdélyi gyereket, hogy bántja a magyarországi iskolában. Nem tudom, hogy Nagy Zoltán tanár úrnak ez válasz-e, de ennyire futja.
Volt itt egy kézemelés Jánkiskán részéről.
Igen, köszönöm. Én azt szerettem volna Pontra tanár úrtól kérdezni, hogy a Felelős Nyelvészet című új könyvében ugye felsorol nyelvpolitikai lehetőségeket, hogy mit kéne célként megjelenjenek, és ugye van is ilyen intézményünk, ami elméletileg ezt a nyelvpolitikai stratégiát is hivatott kidolgozni. Mi az, ami ezek közül például ugye említi a lingvicizmus társadalmi és iskolai szinten, a határon túli magyarok helyzetét, a magyarországi nemzetiségek kérdését, és még sok mindent mást is. Hogyha egyet kéne kiemelni, akkor ez mi lenne?
Ha egyet kéne kiemelni, akkor hát az mindenkit érintene. 13 millió magyart itt a Kárpát-medencében. Ez a lingvicizmus és a lingvicizmus elleni programok. Mert a nyelvi diszkrimináció, magyarok általi nyelvi diszkriminációja az nem csak egy nemzeti sport, hanem ennél sokkal rosszabb is. Mindenki bármikor képes a másikat kitanítani azért, mert állítólag a másik nem jól beszél magyarul. 13 millióból 13 millió ember. És akkor ez kezdődik az óvodában, és tart a sírig. És ilyen szempontból mindegy az, hogy valaki beregszászi, vagy vásáros nem ennyi. Tök mindegy. A beregszászioknak kicsit rosszabb, mert hogyha pekük van, és beleszaladnak egy ódivatú pedagógusba, akkor ott még megkapják a magukét az ukrán szavak miatt is. Tehát a nyelvi diszkrimináció, mint össznépi kártékony ideológia és gyakorlat, az, ami mindenek fölött lenne az én programomban.
Köszönöm, az enyémbe is. Köszönöm.
A rejtélyes kérdés egy nagyon egyszerű és lehet, hogy laikusnak tűnő problémát vet fel. Időnként összeakadok azzal a problémával, ugye természetesen, mint angol tanár, hogy a nyílt E meg a zárt E megkülönböztetése. És akkor felszoktam hozni például ezt a magyar szót, hogy ezt az alakot, hogy mentek. Hogy itt a zárt E és a nyílt E kontrasztja mennyi mindent ki tud fejezni. Na most gondolva a szögedi nyelvjárásra, ugye, tehát megkülönböztetik-e Szegeden azt, hogy möntök, meg möntek, meg mentök, meg mentek. Ez volt a kérdésemnek a lényeg.
Nem tudom, hogy tudok erre udvariasan válaszolni, de azért megpróbálom. Tehát én ugye budapesti vagyok.
Tehát, én meg dunántúli, tudod?
A Szegedit te se tudod, én se tudom. Még pikánsabb a dolog olyan szempontból, hogy a könyvnek a két szerzőtársam, a könyvben a két szerzőtársam, Sinkovics Balázs és Németh Miklós sem odavalók, hanem dunántúliak. Mi tehát úgy írtunk a szegedi nyelvről egy könyvet, hogy nem vagyunk ennek a nyelvjárásnak egyáltalán jó ismerői, nemhogy beszélői. Viszont akikkel dolgoztunk, azok mindazok voltak. Tehát a terepmunkásaink azok tökéletes beszélői voltak ennek a nyelvjárásnak, és menet közben mindennek utána néztünk, amennyire tudtunk. A kérdésedre nem válaszolok, mert biztos elrontanám, viszont majd összekötlek e-mailen a szakértőkkel, és akkor megkapod a jó választ.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és még egyszer gratulálok, szeretettel.
Közben itt Abádi Zoltán, Nagy Zoltán jelezte a chatben, hogy köszöni a választ, és Isten értessen sokáig, így írta.
Köszönöm.
Közben érkezett itt a chatben még egy kérdés Szalai Andreától.
Igen.
Aki azt írja, tehát és olvasom, Isten éltesse sokáig, kedves Miklós, a kérdésem az lenne, hogy a kvantitatív és a nem kvantitatív módszerekkel dolgozó szociolingvisztikai kutatások viszonyáról mit gondol?
Azt gondolom, hogy mind a kettőre szükség van, természetesen. Tulajdonképpen lehet ezt a másik nélkül is csinálni. Ugye a 60-as években és a 70-es években még a kvantitatív szociolingvisztika uralta a színpadot, és csak szerintem később, ugye a 70-es évektől egyre inkább követelte ki magának a színpad felét a kvalitatív munka és a kvalitatív kutatás. Azt hiszem, hogy ma a kötelező egy kvalitatív embernek is szemmel tartani, figyelemmel kísérni a kvantitatív világot, és amit lehet abból azért hasznosítani, és viszont. Ha vegyünk egy ilyen klasszikus régi dolgot, mint ez a Szöszi is volt, hát ebben nagyon sok kvantitatív dolog van, de abban a pillanatban, amikor az ember szerepjátékokat meg egyebeket is bepróbál hozni a munkájába, akkor az elcsúszik a kvalitatív irányba óhatatlanul, és azzal nincsen semmi baj. Tehát mind a kettőt tessék csinálni, lehetőleg úgy, hogy a másik fél, ha valaki az egyikben jobb és a másikban nem, akkor igyekezzen azért úgy csinálni a másikat is, hogy abból ne legyen nagyon nagy és rossz kritika.
Köszönjük. Akkor megkérdezem, most mivel nem látok másra, megkérdezem azt, amit mondtam, hogy nekem még volt, hogy én ott a politikai részénél kérdeztem, hogy, és ahhoz kapcsolódóan, ugye, hogy tavaly, hogy nem tavaly, még ebben az évben, kicsit korábban az évben nagy viták voltak az új tanterv körül, csak ugye inkább a történelem meg az irodalom része kapta ott a hangsúlyt a vitáknak, és nem tudom, hogy a nyelvtani részében történt-e bármiféle előremutatás, vagy egyáltalán történt-e valamiféle munka abban a ebben, hogy picit, mert tudjuk, hogy a hazai nyelvtanoktatás hát nem áll a helyzet magaslatán, Nem. nyelvészeti. És hogy, tehát, hogy az új alaptantervben volt egyáltalán remény arra, hogy valamiféle pozitív elmozdulás legyen.
Nem tudok róla. Amikor megjelent ez a valami, akkor a első kritikát azt hiszem Jánk István írta, akit az előbb hallottunk is kérdezni, a Nyesten, a Nyelv és Tudomány című portálon van egy elég hosszú kritikája a NAT új változatának a magyar részéről, azt ajánlom mindenki figyelmébe. Aztán az utolsó, amihez volt szerencsém volt, az a Akadémia Nyelv és Irodalomtudományi Osztályának a véleménye. Ez kérem szépen publikus, valószínűleg olvasható ma is a MTA honlapon, a Nyelv és Irodalomtudományi Osztály környékén. Az a kritika, amit a Nyelv és Irodalomtudományi Osztály nyelvészei megfogalmaztak, az abszolút lesújtó, és nyilván nem tévedésből lesújtó, hanem azért, mert az, amit a NAT-nak ez a része, hogy mondjam, reprezentál, az semmi mással nem illethető, mint hát a káromkodást visszafogó kemény kritikával.
Köszönöm a választ. Közben Szalai Andrea megköszönte a választ, és istenéltesse soká, igen. Igen, és reméli, hogy hamarosan offline is hallhatjuk.
Ezt
még egy Szalai Andrea tolmácsoltam.
Jánk Istvánnak van még kérdése?
Igen, még előtte, hogy meglettem volna említve, feltettem a kezem. Erről az előző kérdésről jutott eszembe, hogy azt próbálom már egy ideje kideríteni, és ez így mindenkinek szól, ez a kérdés, hogy a nyelvtan és az irodalom aránya az meglehetősen hát kiegyenlítetlen az oktatásban, főleg a középiskolai területen, de már a felsőbb évfolyamon is ez megjelenik. Tehát olyan 1:2, 1:3-hoz, ez a kerettantervek szerint, a gyakorlatban meg még rosszabb az arány. Tehát, hogy tulajdonképpen a magyar tanárok elsikasztják a nyelvtanórát többségében. És azt nem tudom, hogy ez mikor és hogyan alakult ki ez a gyakorlat, és legfőképpen, hogy miért. Ötleteim vannak, de nem tudom a választ, és gondoltam, ezt megkérdezem.
Jó, mondhatom? Jó a kérdés. Kapásból nem tudom, de lehet, hogy meg kéne nézni a Margócsi István kitűnő tanulmányait, vannak egy két részes tanulmánya a magyar tantárgyról. Lehet, hogy abból kiderül. Én azt mondom, hogy valamikor bő 20 évvel ezelőtt, amikor a Pázmány Péter Egyetem bölcsészkarát akkreditáltuk, az első akkreditációjuk zajlott. Én akkor is feszegettem azt, hogy nem értem, hogy miért 40% a magyaros képzésben a nyelvészet, és 60% az irodalom. Tehát már a tanárképzésben már nagy fitam van. És aztán gondolom, hogy az iskolai oktatásban ez a fitam még növekszik, vagy az arány tovább romlik. Nem tudom, ez tényleg jó lenne, ha valaki visszakövetni addig, amíg lehet. De a megoldás viszont csak az lehet, hogy a magyar nyelvészeknek el kell érni azt, hogy legalább az 50%-ot tegyék ki a tanárképzésben is, és aztán majd a tanárképzés után az iskolai tantervben is. A nyelvészek helyett ezt senki nem fogja elérni. Itt politikus nem tud segíteni, ne is akarjuk, hogy segítsen, mert abból még nagyobb baj lesz. Az irodalmárok maguktól nem fogják a 60%-os tanárképzési részesedésüket csökkenteni a nyelvészek örömére. Tehát csak a nyelvészeken múlik a dolog.
Köszönöm. Margócsi tanár úr, egyébként én megkérdeztem, nem tudok pontos választ adni.
Nem tudok.
Maga se.
Hát akkor azt hiszem, hogy megköszönhetjük Miklósnak azt, hogy elfogadta a meghívásunkat, hogy itt volt velünk, és hát még egyszer Isten éltessen Miklós a születésnapod alkalmából.
Köszönöm szépen! Jó volt itt lenni!